Urunk Jézus, köszöntünk téged, imádjuk istenséged. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden kedves tagját, Pál apostol jó kívánságával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Szívünket, lelkünket a 834. dicséretünkkel fordítsuk most a mi Urunkhoz. A 834. dicséretnek az első versét énekelve, ez így kezdődik: ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak.
Ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Kék bátran szólnak, harcra készek, ha éj borul le, vagy ha kél a nap. Hívások zengjen messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét.
Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat az 581. számú énekünkkel. 581, ennek énekeljük most az első, valamint a hatodik és hetedik verszakot, tehát 581 első verszak, valamint a hatodik és hetedik. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Helyünkön maradva fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal a János írása szerinti evangéliumból szól hozzánk, a 15. fejezet 9-től a 17. versig terjedő szakaszából. János evangélium a 15. részéből, a 9. verstől így szól hozzánk Isten beszéde, igéje. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, elcsendesedve imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, örökkévaló, hatalmas, szent Isten, köszönjük, hogy az Úr Jézus nevében jöhetünk most is bátran hozzád, ismerve minden alkalmatlanságunkat, minden nyomorúságunkat. Jöhetünk hozzád bizalommal, mert irgalmasnak, hatalmasnak, szeretetteljesnek ismertünk meg. Dicsérünk téged az elmúlt napokért, az elmúlt hétért, ajándékaidért, alkalmakért, akár egy ballagás legyen az, vagy egy esküvő, vagy bármi más. Téged dicsért a te igéd, téged dicsőített az összegyűlt gyülekezet, és most is szeretnénk úgy itt lenni a te házadban, hogy a szívünk felemelkedik hozzád, hogy rád figyelünk semmi másra, hogy hallgatunk téged, és készek vagyunk arra, hogy engedjünk annak, amit mondasz. Dicsérünk hűséges gondviselésedért, hogy kirendelted az ételt, az italt napról napra. Dicsérünk, magasztalunk az erőért és egészségért, amelyel megajándékoztál minket, hogy eljöhessünk ide. Magasztalunk azért, hogy táplálod a mi lelkünket. Kérünk Jézus Krisztus nevében, úgy szólj hozzánk, ahogy ma szükségünk van rá. Hadd értsük meg napi akaratodat, utasításaidat, hadd épüljenek a te szavaid a mi szívünkbe, hiszen a te igéd igazság, és egyszer minden elmúlik, föld is, ég is, de Úr Jézus, a te beszédeid soha el nem múlnak. Így magasztalunk, és így kérünk, légy most is itt, és majd a következő héten, különösképpen estéről estére, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg ezt a várost, hadd legyünk egyre többen, akik őszintén meghajtjuk a fejünket előtted, akik figyelünk rád, szeretünk téged, viszont szeretünk téged, Urunk Istenünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg, áldj meg, és légy itt közöttünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve most énekeljük a 821. dicséretünk első versét, 821-nek az első verszakát, amelyik így kezdődik, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát, közben a gyermekek átvonulhatnak az ő Isten tiszteleti alkalmukra, sok áldást kívánunk nekik is. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most titeket is megszólítani kíván a megszentelt órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban a János írása szerinti evangélium 15. fejezetének 16. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk az igét az iránta való tiszteletünk jeleként. János evangélium a 15. részében, a 16. versben így tanít, így szólít minket. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsödök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Jövő vasárnap már pünkösdöt ünnepelhetjük, és tudjuk jól, hogy a Szentlélek kitöltetése mellett egyházunk az keresztény egyház születésének napja, ez a jeles nap, kevésbé ismert, de arra gondoltam, hogy már most is utaljunk előre arra, hogy milyen csoda és milyen ajándék, hogy annak idején az első pünkös napján megszületett a kereszténység, mint vallás, és egyben megszületett az egyház, ami speciálisan keresztény szó. Jézus Krisztus követőit jelzi ez a szó. Az eredetiben annyit jelent, hogy kihívottak, összehívottaknak a gyülekezete, közössége. Ez a mai szakasz pedig éppen arra mutat rá az Úr Jézus szavaiban, hogy kik ennek az egyháznak a tagjai. Kik a valódi egyháztagok bibliai értelemben. Ez fontos látni és tudni, mert nagyon sok félreértés volt és van. Csak mindjárt előre idézek egy tegnapi beszélgetést, egy esküvői vacsorán vehettem részt, és egy teljesen ismeretlen, de helybeli fiatalemberrel szóba elegyedtünk ott többen is, és ő úgy kifejtette, hogy ő neki van alapvetően hite Istenben, sőt, még azon is gondolkozott régebben, hogy teológiára jelentkezik, de nagyon nehéz ez a hívő élet. Így fogalmazott, hogy nagyon nehéz ez a hívő élet. Aztán először nem tudtam pontosan, mire gondol, és mondtam, hogy szerintem nem, illetve hát pont az a lényeg, hogy egyedül nem megy, és önmagunkban nem megy. De aztán elmondott egy-két csalódását a konkrét egyházunkban, vagy a helyi böszörményi gyülekezet múltjában, és így már egy kicsit jobban értettem, úgyhogy abban maradtunk, hogy adtam neki egy névjegykártyát, és majd eljön, és reménység szerint átbeszéljük a dolgokat, hogy mi nehéz, meg mi nem, és hogy mi a bibliai válasz ezekre a nehéz kérdésekre, amiket ő feltett a egyházunk, illetve a helyi reformátusság életére nézve. Szóval ki is az egyháztag, meg hogy veszük, aki komolyan az és igazán az, annak most valami nehéz sorsa van, vagy valami egészen más, és a furcsa pont az, hogy ő ráérzett arra, csak még ezt nyilván nem érti és tudja, hogy lehetetlenségre vállalkozunk egyedül. Tehát igazi egyháztag, mint olyan tökéletes egyháztag, az egy lehetetlen vállalkozás, de ez nem baj. Az a csodálatos, hogy Isten mégis így hívott el, nem azzal a feltétellel, hogy meg tudsz majd felelni. Nem ezzel a feltétellel választott ki minket és hívott el, hanem úgy, hogy tisztában van vele, nem tudsz megfelelni. És én sem nem tudok megfelelni annak, amit a Biblia maga ír a valódi egyháztagságról. És ez az egész mégis valami csodálatos öröm üzeneté áll egybe, ha sikerül a végére ezt átadnom nektek. Folytassuk azzal, hogy gondolom, voltatok már alkalmassági vizsgán. Ez szinte mindenki valahogy átéli. Ez lehet, hogy egyszerűen jogosítványhoz kellett, vagy egy felvételihez kellett, vagy bármihez, vagy amikor katonasághoz behívtak, akkor is át kellett esnünk egy úgymond alkalmassági vizsgán, de hát még egy nyugdíjas vetélkedőnél is előfordulhat ilyen. Illetve hát az a lényeg, hogy kiválasztanak alkalmasakat, és hátra maradnak alkalmatlanok. Nagyon sokszor megtörténik ez az életben, bármelyik korosztállyal. És mindig izgalmas pillanat, amikor közlik, hogy na arra, dologra, feladatra, elhívásra, vagy akár egy játékra alkalmas vagy-e, vagy nem. És mindig szív szorongva készülünk erre a pillanatra, és nehéz szembesülni azzal, amikor azzal azt mondják, hogy nem. Te alkalmatlan vagy. Legyen az egy jogosítvány megszerzése, vagy még a katonaságnál is azért emlékszem, hát nem rajongott érte a korabeli akkori fiatalság, hogy alig várjuk, hogy behívjanak, de amikor valakit alkalmatlanná nyilvánítottak, akkor az rosszul érezte magát. Akkor úgy érezte, hogy egy ilyen másodrendű ember, mert hát nem tud, nem lehet katona. Nézzük csak meg, hogy a például a Heidelbergi KT mit is mond az egyházról? Mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszent egyházról? Hiszem, hogy Isten fia, a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által, az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Olvassuk a KT 54. kérdés feletében. Kikről beszél a korabeli KT, a reformátorok által megfogalmazottak alapján összeállított Heidelbergi KT? Hát testvérek, mondjuk ki, hogy az általunk nyilvántartott reformátusokra ez így nem igaz. Nálunk körülbelül 1000-1100 emberről tudunk itt ebben a gyülekezetben, akinek tudjuk a nevét is, meg a címét is, és valamilyen szinten ide tartozik. De ez a KT megfogalmazás, ez a kritériumrendszer, feltételrendszer, ez nem vonatkozik mind arra a 255 emberre sem, akik a választói névjegyzékben benne vagyunk ebben az adott egyházközségben. Hanem igéje és szent lelke által ő válogat. Ő válogat, és nem az egyház tanács, mint ahogy azt sem gondolnánk, hogy egy püspöknek lenne ez a dolga, vagy valamiféle magasabb szintnek, zsinatnak, vagy bárkinek, hogy megmondja, na ki az egyház tag, és ki nem. Formálisan, külsőségekre nézve persze tudjuk, különösen a presbitereknek illik tudni, hogy ki kerülhet be például a választói névjegyzékbe, aki meg van keresztelve, aki konfirmált, aki felnőtt, és aki valamilyen módon anyagiakban is támogatja a saját gyülekezetét, illetve él az úrvacsorai közösséggel. Na ezt itt szépen le lehet írni, lehetne ellenőrizni, de nyilván ez utóbbit, az úrvacsorázást például nem szoktuk, ez nem gyakorlat a református gyülekezetekben. De ha figyelitek, a KT valami másról beszél. Kiválasztottakról beszél. Az Úr igéje és az Úr lelke által kiválasztottakról. Nem ti, mondja Jézus a tanítványainak, nem ti választottatok. Nem emberek választják az egyháztagokat, hanem maga az Úr Jézus Krisztus. Ez az első fontos és megrendítő igazság, nem ti választottatok engem. És nem ti fogjátok megmondani, hogy az én népemhez ki tartozhat és ki nem. Jól értsétek, ezzel az egyházunk létező formális rendjét én nem vitatom, nem is vitathatom, mint lelkész, de magánemberként sem. De azt vegyük komolyan, hogy maga az Úr Jézus, az egyház feje, az egyház ura és királya, ő azért egyértelművé teszi, hogy én választok, nem ti választatok. Én választok, mondja Jézus. És akkor fölmerül a kérdés, hogy ki alkalmas a kiválasztásra. Ha az Ószövetségben néztek, már elgondolkoztató dolgok vannak, hiszen Izrael, vagy más nevén, régi nevén Jákób, sokféle csaláson ment keresztül. Mózes, akár egy rossz pillanatában, indulatból embert ölt. Dávidot már nem is elemzem, hogy milyen mélyre süllyed a házasságtörésben és a gyilkosságban. Ezek választottjai az Istennek? Hát nagyon úgy tűnik. Nagyon úgy tűnik, azért nem mondhatnánk Jákob Izraelről, hogy nincs kiválasztva, vagy Mózesről sem, de Dávidról sem, aki szentíróvá lett, sőt, emberi oldalról nézve a messiás ősatja, tehát ha jól megnézzük, akkor érdekes módon mind Mária, mind József, Jézus Krisztus nevelő apja, mindketten tudták vezetni a családfájukat Dávidig. Nagyon is kiválasztott emberekről beszél az Ószövetség. Akkor ki az alkalmas? Nem ti választottatok. És így fogalmazódott meg bennem, hogy igazából az Úr Jézusnál és az ő szemében egy alkalmatlansági vizsgán kell keresztül mennünk. Nem alkalmassági vizsgán, hanem alkalmatlansági vizsgán. Miért? Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá, írja őszintén Pál apostol az 1 Korintus 11-ben. De amikor az Úr ítél minket, vizsgál minket, akkor nevel, szembesít, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Mit jelent ez? Más szavakkal azt jelenti, testvéreim, hogy ha nem akarok elveszni, és az igazi egyháztagok köréből kiesni, vagy kimaradni, inkább ez jobb szó, akkor át kell esnem az alkalmatlansági vizsgán. Át kell esnem ezen a furcsa valamin, amikor is egyszer csak kimondja valaki hatalommal, isteni tekintéllyel, hogy alkalmatlan vagy. Hogy alkalmatlan vagyok az Isten országára. Az igaz egyháznak, a bibliai értelemben vett egyháznak az a tagja, az az igazi tagja, aki átment ezen a bizonyos alkalmatlansági vizsgán, még ha ezt így nem is találjátok leírva a Bibliában, de összességében teljesen ez fogalmazódott meg most, amikor elkezdtem készülni, és ezen az igehirdetésen tűnődni. Mindenki alkalmatlan az üdvösségre. Így indulunk. És most nem akarok nagyon belemenni a múltba, meg a történelembe, de néha felidézzük azt a hollandiai zsinatot, amit 1618-ban hívtak össze, és novembertől márciusig, ha jól emlékszem, valami 900 ember ott Hollandiában, Dordrecht nevű kis városban, tanácskoztak, imádkoztak, tanácskoztak, vitatkoztak, de nem csak ők voltak ott angolok, voltak skótok, voltak németek, voltak svájci teológusok, és végül arra jutottak, hogy a hitük öt nagy pontjából, ezt nevezik a kálvinizmus öt pontjának, ez nem pontos kifejezés, mert közvetlenül Kálvinnak nincs köze hozzá, mert ő már 1564-ben meghalt, tehát azért ez 1618-as zsinat, amiről beszélek, de mindegy, így is szokták mondani, hogy ez az ő elvei alapján megfogalmazódott öt tétel, vagy úgy is mondják, hogy a dordrechti tanok, vagy tételek. Szóval az első, az a latinosan total, tadel, nem tudom, hogy mondják szépen jól angolul. Szóval a lényeg a totális elveszettség felismerése. Ez az első. Ennek az öt pontnak az első tétele ez, hogy az ember, ha tanulmányozza a Bibliát, akkor rá kell, hogy döbbenjen, teljesen alkalmatlan vagyok. Nem kicsit, nem félig, nem részben, teljesen, és ezt fogadta el, ez a hosszan tanácskozó akkori hollandiai zsinat, és mai napig is valljuk ezt, ha a Heidelbergi KT-t áttanulmányozod, vagy a második helvéd hitvallást, amik a mi hivatalos hitvallási irataink, ugyanez fog kicsendülni. Teljes elveszettség. Mire építettek? Hát olyan igékre, mint a Róma 3, nincs igaz ember, nincs egy sem, senkit nem érti, senki nem keresi alapból az Istent, vagy a 623, a bűn zsoldja a halál, nincs különbség, hogy milyen bűn, a bűn, minden egyes bűn zsoldja következménye a halál, az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, Vagy itt a 16. fejezetben, a János 16-ban olvassuk, ha tovább olvastánk, hogy a Szentlélek eljön és megfeddi a világot bűntekintetében, és a bűn egyetlen egy fő dologban foglalható össze, bizalmatlanság Jézus Krisztus iránt. Ez a bűn, mondja Jézus, nem hisznek én bennem. Nem bízzák magukat rám, immelámmal így úgy némi kis vallásos kenettel meg vagyunk kenve, ha olyan családban nőttünk fel. Hát ma meg már ez általánosan nem is jellemző. Nem ott kezdődik a bűn, hogy megölök valakit, hanem itt kezdődik, hogy bizalmatlan vagyok Jézus Krisztussal szemben. Na, ezekre és sok más igékre alapozódik ez a dordrechti tétel például, hogy amit hiszünk, az a totális, teljes elveszettség, a teljes alkalmatlanság. Tudatában élünk-e ennek? Mert ez meghatározza a hozzáállásunkat. Ez meghatározza az alázatunkat. Ez meghatározza azt, hogy nem nézünk le senkit. Meghatározza azt, hogy hogy viszonyulunk a többi elveszetthez. Mint társakhoz. Mint embertársakhoz. A szeretet nagy parancsolata ugyanerről szól, csak a pozitív értelemben, hogy szeresd fele barátodat, azaz embertársadat, mint magadat. Ez mind összefügg ezzel az alaptétellel. Hogy tudom én szeretni a másikat, amikor olyan szemét? Hát úgy, hogy én is szemét vagyok, csak másképp. Hogy tudom szeretni azt, aki gonosz? Úgy, hogy bennem is van gonoszság, csak más szituációba jön ki. Hogy egyszerűen szólva, ő a 19, én pedig az egy hián 20 vagyok. Tehát minden innen indul, amit akkor ott ezek a hollandok és más református atyafiak megfogalmaztak. Alkalmatlanná bizonyulunk az Isten országára, ha belenézünk a Bibliába. De csak így tudom elfogadni és hirdetni a kegyelmet. Higgyétek el, nem kritikaként mondom itt a saját kollégáim, meg egyáltalán az egyházunk felé, de gyerekségemtől látom, amit már szüleim, meg az ő barátaim világossá tettek annak idején számunkra, akkori fiatalok számára, hogy ha egy igehirdetés erőtlen, ha egy igehirdetés bármelyik templomban, és ez nem református specialitás, ha bárhol egy keresztény igehirdetés erőtlen, hatástalan, ez ezért van, mert nem ebből az alaptételből indul ki az igehirdető maga. Hogy én totál alkalmatlan vagyok. Én nem érdemlem az Isten országába való tagságot, én nem érdemlem az örök életet. Ha ezt egy igehirdető nem veszi komolyan, akkor beszélhet szépen, csodálatosan fogalmazhat, kiváló rétor lehet, tehát szónok. Csak éppen senki nem tér meg, csak éppen senki nem jut hitre, csak éppen a gyülekezetek elfogynak. Ha csak nem tudjuk egyéb szervezéssel, bocsánat, lehet bandát szervezni, de az nem egyház. Az lehet klub, egyesület, bármi, akik jól érzik magukat együtt, de az nem egyház. Ez itt függ össze, tehát mi igehirdetők is, ha ezt nem veszük komolyan, akkor totál erőtlen az, amit mi csinálunk, és értelmetlen is szinte, hogy beszélünk itt általában a szeretetről, beszélünk szép dolgokról, és mindenki hazamegy, hogy jaj, hát a lelkész úr milyen szépeket mondott. Meg akar térni valaki? Nem. Bűnbánatra jut? Nem. De ha merjük és vállaljuk, amit az akkori például 17. század elejé holland és más reformátor és református őseink, akkor azért olvassátok el, nézzétek meg a történelmet. Ahol ezeket a tanokat például, akárcsak ezt az öt tételt, amit lehet vitatni, szeretni, meg nem szeretni, de ahol ezt úgy alapnak tekintették, mint bibliai tanítást, sorra ébredések lettek. Ezt meg lehet nézni, ez azért történelmi, meg kutatható, úgy hívjuk, hogy ébredés történet. Az egyházon, az egyházakon belüli lelki megelevenedéseknek a története mind összefügg ezzel, mert a lényeg az nem a bűn, a lényeg az nem az, hogy most akkor ezen keseregél évekig, hogy jaj, de rossz vagyok, hanem megértsd, hogy mekkora dolog a kegyelem. Erről szól minden, hogy félreértés ne essék, minden a kegyelmen múlik. Isten kegyelme szeretetén. Egyszerűen az ember nem tud mit kezdeni a kegyelem fogalommal, ha nem nézed szembe az alkalmatlanságával, most hadd maradjak ennél a szónál, elveszettség ott a hitvallásban, a Dortrechti tételekben, ugyanarra gondolok, ha alkalmassági vizsgára állok Isten elé, újra és újra az az eredmény, hogy alkalmatlan vagyok. De van kegyelem. De az Isten éppen hozzánk hajolt le. És megint nem akarom túl reklámozni, és mindig magamat próbálom ilyenkor egy kicsit korlátozni, amikor egy-egy filmre utalok, mert hát a film, vannak jó részei, meg nem annyira jók, de például ez a Kiválasztottak című sorozat, ami Jézus tanítványairól szól alapvetően, de nagyon jól bemutatja, amennyit én láttam belőle, és már elég sokat megnéztem, magyarul szinkronnal, ugye a Duna TV szombatonként le is adta, vagy adja az epizódokat, és olyan igaziak ezek a tanítványok abban az értelemben, hogy bocsánat, de nagyon bénák. Már lelkileg, értitek? Ügyetlenek, esetlenek, dühösek, haragszanak, összevesznek, emberek. És ezért jó ez a film, mert mindig fölragyog, hogy Jézus, az Úr Jézus, mennyire tudja szeretni ezeket az esetlen tanítványokat. Ez a kegyelem. De a kettő egyszerre igaz, hogy szembenézek az alkalmatlanságommal, és boldog örömmel megölelem lelki kezeimmel az Úr Jézust, hogy Úr Jézus, te vagy az én reményem. Úr Jézus, tényleg nincs más esélyem, csak a te kegyelmed. De az elég mindenre. Az elég arra, hogy az én totális alkalmatlanságomat tudomásul vegye, aztán félretegye. És azt mondja, hogy jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amit a világ alapjainak felvetése előtt már megterveztem nektek, így mondanánk mai szóval. Gyertek egy olyan boldog örömbe, egy olyan valódi, tiszta világba, ahol nem lesz bűn, nem lesz irigység, nem lesz háború, de még betegség sem. Tudnunk kell, hogy ez a kegyelem mindennek a forrása, ami jó, ami áldás. A bűneset óta mindenki az engedetlenség börtönébe került. Erről a Római Levél 11. rész 32. verse ír. Nagyon szépen, hadd idézem, meg a Galatáknál is van, de azt most nem fogom idézni. A Római Levél 11. fejezet 32. vers. Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenki megkönyörüljön. Más szavakkal, Isten mindenkinek látja a bűneit, ez szerint, hogy egybezárt mindenkit az engedetlenségbe, mindenkinek látja a bűneit, hogy mindenki megkönyörüljön, vigyázz, ez félreérthető félmondat, ezt úgy is lehetne érteni, hogy akkor végül mindenki üdvözül, de ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy mindenki kegyelemből üdvözül. Miután Isten látja mindenkinek a bűnét, ezért senki nem jut a mennybe, csak a kegyelem által. Isten kegyelmet gyakorol, megbocsát. Ingyen, önhatalmulag, teljesen a maga döntése szerint. Ezt jelenti ez a mondat. Higgyétek el, sokszor elemeztem, már olvastam utána. Tehát Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe. Most nem megyek bele, de a predestinációt is ezen az igén keresztül lehet megérteni. Nincs külön szétválogasztva, hogy na, ti elkárosztok, ti meg nem károsztok, nem így gondoljuk, hanem mindenkit egybezárt az engedetlenségbe. Alaphelyzetben, alapértelmezés szerint mindenki elveszett a bűneset óta, de Isten úgy döntött, hogy hív magának el egy népet. Akit viszont elhív, az mind először kegyelmet kap. Az mind először átéli, hogy bár alkalmatlanná váltam a vizsgán, megkaptam a pecsétes papírot, hogy alkalmatlan vagy, mégis befogad. Ez a kegyelem. Mégis befogad. Pedig nála írás van, bizonyíték van rólad, meg rólam, bizonyítani tudja, hogy bűnös vagy. És bizonyítani tudja, hogy én is az vagyok. Ez szín tiszta, mondhatni, jogi aktus, így is nevezhetnénk, ami atyánk, Istenünk tökéletesen tisztában van azzal, hogy ítéletre méltók vagyunk minnyájan, mindenkit egybezállt az engedetlenségbe, hogy végül mindenki megkönnyörüljön, vagyis aki bejut, az mind könyörületből, kegyelemből jut be. Ez az evangélium. Ezt kéne ezerrel mondanunk, hogy ma szoktuk mondani. És ezért imádkozunk, hogy a jövő héten, és itt is a idézőjelben a reklám helye, hogy gyertek el esténként, mert nagyon bízunk benne, hogy majd aki jön vendég, ezt fogja hirdetni. Estéről estére a kultúrházba kaptunk helyet, gyertek el este 6-ra, hallgassuk együtt, meg cibáljunk ide olyan embereket is, akik nem szoktak jönni, hát ezt szeretettel tegyük, jó? Tehát az erőszak az nem szül jót, de értitek, miért mondom ilyen viccesen, hogy cibáljuk ide. Hívogassuk, szeressük, szeretgessük. Most elmondom, hogy furcsa lesz, de az egyik örömapa tegnap végigjárta a vendégeket ott a vacsoránál, és nagyon finom, diszkrét mozdulattal így megropogtatta a hátunkat, a vállunkat. Én még ilyet nem éltem át meg, valami őszintén, lesz, meg is lepődtem. Furcsa volt, nem is kell utánozni, de ő így fejezte ki, hogy örül, hogy ott vagyunk. Ennyi. Értitek, egy pici gesztus, ezt most fordítsalek ki a maga életére, hogy lehetne a szomszédot egy gesztussal most ide vonzani? De lehet, hogy a saját házastársat kell ide vonzani, nem? Hát ki tudja, hogy ki körül éltek, ki között éltek. És mondom, olyan furcsa és érdekes volt, hogy ez egy majdnem ilyen korombeli férfiről van szó, vagy csak kicsit fiatalabb. Csak úgy oda, hogy körben, egy pillanatra egy megroppantotta a vállamat tulajdonképpen, és elsőnél tényleg furcsa volt, de hát jól esett, mint ahogy a masszázs önmagában például jól tud esni, de hát azért ezt ne gondoljátok, ez egy másodperc volt. Egy másodperc volt, és mindjárt szétverem a mikrofont. Na, hogy mondjam el, értitek testvérek, hogy Isten meg akar könyörülni. Meg akar könyörülni. Ő szeret kegyelmet gyakorolni. Neki ez szívügye, és szívesen megy ki. De úgy nem tárgyal velünk, hogy az alkalmatlansági bizonyítványodat nem veszed át. Úgy nem tárgyal. Azt mondja, hogy figyelj, én elmondom neked, tessék, itt van, írásba adom, Bibliába adom. Ez vagy te nélkülem. Ilyennél lettél. Ádám és Éva óta ilyenek vagytok. És igen, nagyon durván hangzik, loptok, csaltok, hazudtok, paráználkodtok, minden rosszat képesek vagytok elkövetni, ki ezt, ki azt, de én szeretlek benneteket. Tényleg szeretlek. A hívő életen belül is újra és újra szembesülünk ezzel, ezt most már nem szeretném ennyire részletezni, csak gondoljatok arra, hogy itt olvastuk a János 15.12-ben, 15.12. versben, hogy az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Hú, hát ezt komolyan így visszakérdezném, ha most itt állna előttem az Úr személyesen, hogy Uram, ez komoly. Hát komoly. De hát lehetetlen, nem? Hát hogy tudom én úgy szeretni az embertársamat? Hát még a legközelebbi hozzátartozókat se tudom úgy szeretni, ahogy ő szeret engem. És mégis az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Tehát mit tudok tenni? Az első lépés megint csak az alkalmatlanságom kimondása. És ezt kimondtam, akkor elkezd munkálkodni a Szentlélek maga, az Úr Jézus lelke, aki mégis beleplántál a szívembe szeretetet. Mégis megtanít egy-egy szituációban olyan szeretetgesztust gyakorolni, ami eszembe se jutott volna. Ami úgy magamtól nem jön, de a lélek által jön, adatik. Tehát a hívő életben is újra és újra, most fölírtam, de nem idézem a hegyi beszédet, csak úgy mondom, nézzetek utána, mondjuk a Máté evangéliumban csak az 5. fejezetből kijelöltem itt 4 szakaszt. Mind ilyen lehetetlenségeket mond, hogy ha jobbról megütnek, tartsam oda a bal, tudjátok, felső ruhámat elkérik, adjam oda a másikat, ha egy mérföldre kényszerítek, menjek 2. Csupa ilyen lehetetlenség, de ez a szeretet. Ez a szeretet útja, amit a hegyi beszédben Jézus Krisztus leíratott. Nem nekem megy, nekem nem megy. És így visszatérek arra a fiatalemberre, aki úgy elkezdett ott beszélgetni velem a vacsora közben, hogy hát nagyon nehéz ez a hívő élet, nagyon nehéz a hívő élet. Mondom, értem én, de beszéljünk erről, és talán majd lehet, hogy egyszer eljön és beszélgetünk. Annyira nehéz, hogy lehetetlen a Szentlélek nélkül. De a Szentlélekkel nem lehetetlen. Nem ti fogtok gyümölcsöt teremni, én fogok bennetek, erről szól a mai ige. Én választottalak ki titeket. És nem azt néztem, hogy mennyire vagy okos, ügyes vagy szép, mennyire vagy vallásos, nem azt néztem, hogy már mi mindent tudsz fejből a Bibliából. A megtérő emberek sokszor még semmit nem tudnak, de megértik a kereszt titkát. Megértik ezt, hogy elfogad az Isten, pedig alkalmatlan vagyok. Átölel pedig visszataszító, ahogy eddig éltem. Tele vagyok hamissággal, mindenféle sunyisággal, titkos bűnökkel, és mégis átölel. És akkor ő kezdi el teremni a gyümölcsöket bennünk. Tehát az alkalmatlanokat kiválogató Jézus mondja, menj és terem jó gyümölcsöket. Nem abszurdum, de, és mégis működik. Mert így dicsőül meg az Isten, és ez a most már végső gondolat, hogy értsétek meg, testvérek, hogy szóval az Úr igenis fel kívánja mutatni a dicsőségét. Ez az ő joga. Ezt nem vitathatja el tőle senki, mert ő az egyedüli örökkévaló lény. Neki nincs kezdete. Őt nem kellett teremteni. Őt nem kellett kitalálni. Ő örökkévaló lény, egyedül. És éppen ezért van egy elvárása. Egy. Tudjátok, hogy egy elvárása van? Hogy őt dicsőítsük. Pont. Az összes több ilyen futottak még kategória, pedig rengeteg tanácsa van, hogy hogy éljünk. 10 parancsolat teljesen érvényben van, de a hegyi beszéd is. Senki vissza nem vonhatja. A gyerekneveléstől kezdve, most ha olvassátok, remélem a példabeszédek könyvét, hát van egy-két mondat, amitől ugye a 21. századi pedagógia biztos, hogy kihal, mint szokták mondani a dinoszauruszok, hogy hú, ilyet írni, hogy bot, ja Istenem, hogy használjunk botot, hogy ezt most jól értsétek, remélem nem fogja senki úgy vinni haza, hogy na, Calvin téren meghirdették, hogy verni kell a gyereket, nem kell, nem szabad, de fegyelmezni meg kell. Fegyelmezni meg kell. Na, ez csak egy kitérő. Tehát rengeteg mindent elmondott nekünk az életről, a szabályokról, a családról, a társadalomról, a közéletről, mindenféléről, a betegségekről, mindenről olvasunk a Bibliában, és vannak nagyszerű tanácsai az Istennek, de igazán egyetlen elvárása van, hogy a dicsőségét másnak ne adjuk. Ezt leírja Ézsaiáson keresztül, a dicsőségemet másnak nem adom. Pont. De higgyétek el, hogy jó őt dicsérni, és ezért, akik tudják, hogy énekszóban hogy lehet ezt jól csinálni, azoknak külön örömük van. Ezért van ilyen fogalom, hogy dicsőítés, bármit is jelent az, kicsit mást egyik egyházban, másik felekezetnél, de az alap ugyanaz, hogy ez egy visszatérő téma, hogy csak önmagáért dicsérjük az Istent. Önmagáért. Miért? Mert kegyelmes Úr, mert teremtő, minket megváltó, szerető Isten. Ha ma nem tett még semmit, úgy érzem, ami egyébként már nem igaz, mert az, hogy itt élhetünk, meg béke van, meg süt a nap, meg volt reggelizni valóm, tehát van mindig köszönni való is, de egyébként nem tett semmit értem, akkor is dicsérem. Mert kegyelmes és irgalmas, nagy kegyelmesség és nagy irgalmasságú, ahogy mondja a Biblia. A dicsőségét másnak nem adom, és nem felejtem el soha. Nem kellett volna, hogy kiválasszon engem. Nem kellett volna, hogy megbocsásson. Nem kellett volna, hogy még ő áldozzon, méghozzá a fiát áldozza azért, hogy a bűnbocsánatomnak legyen fedezete. De megtette. Megtette. Ez a kereszt evangéliuma. Az Úr Jézus áldozatáról szóló dicsőséges jó hír. De hogyha ezt megtette, akkor én, mint alkalmatlan, álljak rendelkezésére, és bátran valljam, hogy ami alkalmas voltunk, őtőle van, ahogy Pál írja a 2 Korintus 3-ban például, hogy igen, az ő lelke által teremjem, amit ő akar teremni, és végül csodálatos dolog, testvérek, hogy két dolog marad meg. Úgy szíven ütött, amikor idáig értem, megint átgondolni ezt az egyszerű, nagyszerű igazságot. Ez az egész világ egyszer elemeire lesz bontva, atomjaira lesz bontva, a Teremtő Isten által ezt is előre kijelentette, de kettő dolog megmarad. Tudjátok, mi ez a kettő? Jézus beszédei és a szeretet. Jézus beszédei és a szeretet. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak, mondja az Úr Jézus Máté 24:35, az 1 Korintus 13:13-ban a szeretet himnuszában pedig ki ne tudná fejből a végét, 1 Korintus 13:13, végül megmarad a hit, a remény, a szeretet, és ezek közül legnagyobb a szeretet. Jézus Krisztus tanai, szavai túlélik, amikor szétesik ez a világ. És a szeretet túléli, amikor szétesik ez a világ. Minden változik, minket átment az Úr, nekünk új testet ígér abba az új világba, amit majd megteremt, de ebből a régiből Jézus Krisztus szavai maradnak meg, és a szeretetünk, illetve hát annak gyümölcsei, amikor valaki majd visszaemlékezik rá. Visszaemlékezik rá. Lehet, hogy túl személyes, de most mégis engedjétek meg. Nevek nélkül kell mondanom, de azért azt elmondom, hogy igazából a családunkban történt meg, és a kisebbik öcsémről van szó, de most hadd maradjon mégis névtelenségben. Ez a lelkipásztor, ez úgy lett egyházi vezető, hogy az egyel magasabb vezető éppen őt jelölte. Na de miért pont őt jelölte? Miért pont őt választotta ki? Olyan különleges lenne? Hát én elfogult vagyok az öcsémmel, azt megvallom nektek, de azért annyira különleges ő sem. Tudjátok, miért esett rá a választás? Mert az apukánk kb. 35 évvel ezelőtt egy lelkész értekezleten oda lépett egy akkori fiatal lelkészhez, aki először volt az értekezleten, és ott téblábolt, hogy hát még igazán senkit nem ismer, teljesen új, a tojáshéj, tudjátok, még a helyén van. És akkor az apukánk oda lépett, és köszöntötte, hogy szervusz, örülünk, mert semmi különös nem mondott. Csak egy szeretett gesztust tett. Három mondat. És 35 év után, amikor ugyanez a fiatal lelkész magas pozícióba került, illetve abba a helyzetbe, hogy maga választhatta meg, hogy ki legyen a helyettese, akkor elkezdett gondolkozni, és eszébe jutott az a Laci bácsi, aki az én apukám volt, meg az öcsém apukája. Én messze voltam, meg mindegy, meg másik egyházkerületről van szó. Így lett az öcsém magas egyházi vezető. Mit csinált az apukánk? Semmit. Oda ment egy fiatal lelkészhez, és három mondatba köszöntötte. Megmarad. És ez most csak a földi sík. Ez a példa nagyon gyönge ahhoz képest, amiről itt az Isten igéje beszél. Hogy minden elmúlik egyszer, kivéve Jézus Krisztus beszédei, és kivéve a Szentlélek által gerjesztett és megvalósított, általunk megvalósított szeretet. A Szentlélek által gerjesztett, támogatott, táplált, de a te kezed, meg a te szád, meg a te lábad, meg az én lábam által megvalósított szeretet. Ami igazi szeretet. Önzetlen, minden elvárás nélkül, mert azért ennyit mondhatok minden, bocsánat, dicsekvés nélkül, hogy hát az apukánknak semmi szándéka nem volt ezzel a fiatal emberrel, csak úgy odalépett hozzá. Nem ti választottatok ki engem. Bátran nézzünk szembe vele. Uram, ha alkalmassági vizsgára viszel, meg fogok bukni. De köszönöm, hogy kegyelmes Isten vagy. és köszönöm, hogy éppen minket választottál, és testvérek, most, aki hallotta vagy hallja ezt az igehirdetést, tessék komolyan venni. Az Úr minket választ, akármilyenek vagyunk, hogy a szeretet gyümölcsét megteremjük, és az Úr Jézus szavait tovább adjuk. Így legyen. Amen. Énekszóban feleljünk először a hallott ígére, testvérek, és énekeljük. Mindjárt mondom, melyiket is választottam. A 821. dicséretnek a második versét, 821. dicséret második verse, már is mondom, csak itt ellapoztam. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Helyünkön imádkozzunk. Édesatyánk, örökkévaló szent, fenséges, dicsőséges, hatalmas Isten, az Úr Jézus nevében jövünk most is hozzád, hogy hálát adjunk neked. Hiszen ha mélyen magunkban nézünk, jól látjuk, hogy valóban alkalmatlanok vagyunk, nemhogy az Isten országára, hanem még sokkal kisebb dolgokra is, és mégis itt ülünk a te házadban, és halljuk a te beszédedet, amely megmarad örökre. Úr Jézus, áldunk téged, hogy lehajoltál és személyválogatás nélkül elhívtál arra, hogy hallgassunk, és hogy megnyíljon a szívünk előtted. Urunk Jézus, titok a kiválasztás, de alázattal elfogadjuk, hogy te döntesz, mi pedig engedhetünk a te vonzásodnak, mert az Úr Jézushoz vonz a mennyei atya, és az Úr Jézus pedig azt mondja, jöjjetek, én atyámnak áldottai. Itt vagyunk, Urunk, minden teherrel, minden bűnnel, nyomorral együtt, alkalmatlanságunk tudatában, de azzal az örömmel, hogy dicsérhetünk téged, mint kiválasztó Istent, mint megváltó Urat, mint megszentelő szent lelket. Urunk, add, hogy ez a mi gyülekezetünk és egyben egyházunk, hadd szaporodjék azokkal, akik megismerik a kegyelmet, akik rábízzák magukat, akik nem magukat dicsérik és dicsőítik, hanem téged, akik boldog örömmel vallják meg, hogy ezen a világon minden elmúlik egyszer, de az Úr Jézus szavai és az Isten szent lelkétől gerjesztett szeretet soha el nem múlik. Urunk, külön könyörgünk a jövő hétért, most is légy itt közöttünk, illetve ott majd a kultúrházban, ha megadod, szóljon hatalmasan a te beszéded. Vonj oda, Urunk, olyanokat, akik még nem hallották az evangéliumot, a jó hírt. Segíts, hogy eszközök legyünk ebben, hogy gyümölcsöt teremjen az életünk így is. De könyörgünk, Urunk, a megfáradtakért, gyászolókért, betegekért, könyörgünk kicsi gyermekekért, könyörgünk gyermeket váró anyukákért, könyörgünk, Urunk, óvodánkért és szociális központunkért, mindenféle szolgálatért, amiben vagyunk és lehetünk. Könyörgünk egyházunk egészéért, annak vezetőiért, de könyörgünk a városért is, és annak vezetőiért is. Könyörgünk a hazáért és a nemzetért, határon túl élő magyar testvéreinkért. De könyörgünk minden nemzetért. Hadd legyenek egyre többen, akik felismernik benned az Urat, a dicsérni valót, akinek jár a dicsőség, és aki uralkodik örökkön örökké minden nép és nemzet fölött. Urunk, könyörgünk a háborúért, háborúkért, hogy hadd legyen végük, Kérve kérünk, hogy te indítsd fel az emberi szíveket a megbocsátani tudásra, hogy a szeretet győzedelmeskedjen ott, ahol gyűlölet van, ahol ölik, pusztítják egymást emberek, népek és nemzetek. Könyörgünk, Úrunk, a betegeinkért, légy gyógyítójuk, megtartójuk. Kérünk, mindnyájunkért, Urunk, a te hűséges szeretetet hordozzon és tartson meg minket, és mi ígérjük, hogy mást nem dicsőítünk, csak téged, mást nem dicsérünk ilyen imádó szavakkal, csak téged, mert te vagy az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Hallgass meg, Urunk Jézus, és maradj mindnyájunkkal. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Amen. Helyünkről fölállva imádkozzuk közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és még a hirdetéseket hadd osszam meg veletek szeretettel. Minden vasárnapi imaközösségre is újra és újra fölhívjuk a figyelmet. 9:30-tól 10:00 az öreg parókián lehet csatlakozni ehhez az imakörhöz. Énekkarunkat is említjük, még mindig lehet jelentkezni bele. Örülünk azoknak, akik jelentkeztek, és hogy már elkezdte újra a szolgálatát. A jó hírmondó gyülekezeti újságunknak a húsvéti számából még néhány példány van. Olvassuk és terjesszük. A nagy táborunkba kérjük, hogy egyre inkább jelentkezzenek a testvérek, hogy egyértelmű legyen, ki tudjuk használni ezt az áldott helyet és időt július 1-től 6-ig. 10 000 forint előleggel le lehet foglalni a helyet, akár egy család számára is, pénztárosunknál, pénztárunkban, a lelkészhivatalban. Ha Isten erőt ad és megtart, akkor a pünkösd szent ünnepén, az első napján az Úr szent asztalát is megterítjük. Az idén konfirmáltak, felnőttek és gyerekek ekkor vesznek először úrvacsorát, imádkozzunk értük. És itt érek rá a hét sorozatára, ami egyben egy úrvacsori előkészület is, tehát bátran hívunk mindenkit, aki már hitben van és hitben jár, de ha lehet, próbáljon meg magával hozni egy más valakit is, olyat is erre az evangelizációs sorozatra, aki nem vagy nem igen szokott a gyülekezetbe járni. Ezért választottunk egy úgynevezett idegen szóval indiferens helyszínt, tehát nem egyházi helyszínt, hát ha előítéleteket félre téve, vagy azokkal nem küzdve jönnek emberek, olyanok is, akik nem szoktak a templomba betérni. Egy olyan testvérünk fogja az igét hirdetni, aki egy nemzetközi missziónak magyarországi vezetője, igazgatója, Kádár Lászlónak hívják, az Életszava Alapítványnak a vezetőjét Magyarországon. Én személyesen találkoztam már vele egyszer régen is, meg most a közelmúltban, és hallottam az ő ige szolgálatát, bár ő nem kimondott a lelkipásztori végzettséggel rendelkezik, ma inkább így mondanánk, hogy misszionárius, de nagyon mély biblia ismerete van, és adottsága van az ige hirdetéséhez, ezt merem állítani, így a gyülekezet egésze előtt. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az Úr megáldja őt, és hatalommal, szeretettel fogja hirdetni Isten igéjét hétfőtől szombatig, minden este 6 órától a Sije Gábor Művöldési Központ Bársony András termében. Oda várunk mindenkit. Ez egyben tehát az úrvacsorai előkészítőt is jelenti, és jelentheti számunkra. Hálódással említem, hogy tegnap esküvő volt itt a templomban, Fodor Kristóf és Molnár Tamara Csilla testvéreink kötötték össze életüket az Úr színe előtt. Fodor Kristóf nemrégen itt állt, mint felnőtt konfirmandus, hogy fogadalmat tegyen a Krisztusba vetett hitéről és az egyházunkhoz tartozásról, Molnár Tamara Csilla pedig hitét gyakorló római katolikus testvérünk, aki a Jópásztor református óvodának óvónője, úgyhogy nagyon kedves műsort is adtak a tiszteletére, vele együtt örülve a gyerekek, illetve az óvoda munkatársai, ehelyről is köszönjük ezt a szép szolgálatot. És újabb örömhírünk van, ugye kétszer szoktuk igazából előre hirdetni az esküvőket, így ez most már időszerű. Tehát örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy Nagy János, baptista fiatalember elegyezte székelyhidi Szabó Marina református hajandó testvérünket, házassági szövetségükre Isten áldását június 14-én szombaton 17 órakor kérik itt a Kálvin téri templomban. Tehát június 14-17 óra Nagy János és székelyhidi Szabó Marina esküvője. A név nem véletlen, kedves presbiter testvérünk lányáról van szó. Isten hűséges szeretete kísérje közös útjukat. A heti alkalmakat egyszerűen tudom sorolni, mert minden este 6 órakor tehát evangelizációs sorozat lesz a Sije Gábor Művöldési Házban. Szerdán délelőtt babamama kör is a gyerekteremben 9:30-tól. Szerdán délután bibliaórát megtartjuk a középkerti imaházban, pénteken pedig a fakultatív hittanórát is a Bocskai Gimnáziumban, a szokott 3 órás időpontban, illetve az IFI is találkozik szombaton 5-től, és utána jönnek át reménységünk és tervünk szerint, vagy mennek át a kultúrházba, hogy meghallgassák az evangelizáció záró alkalmát. Köszöntjük ma is a születés- és névnapos testvéreinket, a Tünde, Kund, Justina, Carmen, Anita, Clotilde, Kevin, Kelvin, Bulcsú, Kerény, Kerubin, Fatime, Ferdinand, Frézia, Norbert, Cynthia, Norman, Robert, Roberta, Robin. Hát én nem tudom, hogy a globalizáció vagy mi az oka, de egyre izgalmasabb és furcsább nevek vannak a naptárban, de ezt bocsássátok meg ezt a személyes megjegyzést. Ma Magyarországon mindenki olyan nevet választ, amilyet akar. Én még azért kapkodom a fejem, amikor így felolvasok egy ilyen nevek sorozatát, hogy ez most komoly, ilyen nevek is vannak. És hát persze miért ne lennének? Hát azért nem csak magyar nevek vannak a világon. Sajnos, mondjuk mi magyarok, de Isten áldja meg azokat, akik most érkeztek vagy a születésnapjukhoz, az előttünk levő héten, vagy a névnapjukhoz. Köszönjük a testvérek elmúlt heti persely és egyéb adományait. A presbitériumunk foglalkozott vele, majd ezt hirdetjük és megbeszéljük, hogy pontosan mikortól és mit céladakozásokra van lehetőség. Azt is megemlítem, bár még nem és most sajnálom, hogy imádságban, hogy külön nem tértem ki rá, de akkor legalább itt a hirdetésekben hadd mondjam, hogy folyamatosan imádkozunk és imádkozzunk a parajdi testvérekért. Megszólítottuk őket, a lelkészt és a gyülekezetet is, felajánlottuk az imádságainkat és a gyakorlati segítségünket azzal, hogy ők mondják meg, mivel tudnánk segíteni. Akár látogatással, vagy hogy ott szállást kérünk náluk, vagy adakozunk. Nagy bajban van az egész település, ezt szerintem most már mindenki tudja. Gyakorlatilag a sóbánya megtelt vízzel egy megáradt patak következtében, és ez katasztrofális helyzet a parajdiak számára, nincs jobb szó rá. A hírekben olvassuk, hogy persze már a román állam, meg a magyar kormány is felajánlotta, hogy segít, és ahhoz képest, hogy stílusos legyek, csepp a tengerben, amit mi tudunk, de a szeretetünket fejezzük ki. Tehát most még nem mondom, hogy kezdjük el, de hamarosan egész biztosan erre visszatérünk, csak szeretném megvárni Iszlai tiszteletes úrnak a válaszlevelét, hogy ők határozzák meg, akár ilyen szinten, hogy igen, az anyagiakat tudnánk mire fordítani, vagy gyertek el, vagy van valami kétkezi munka, mert netán veszélybe került, csak mondok valamit, ezt ne vegyétek így komolyan, a gyülekezeti ház. Úgy tudom, hogy a faluban nincs kár jelenleg, de hát azért a bánya az közel van, meg félig meddig alattuk van. Ugye a Sóhegység az egy hosszú, nagy képződmény, de Parajd az ott van egészen közel. Tehát a lényeg, imádságban hordozzuk őket, nekik szó szerint a megélhetésük omlik össze, hogyha ezt a bányát nem siker újraindítani. Minden túlzás nélkül. Mert vagy a bányában dolgoztak, mint aktív munkások, vagy az idegen forgalomban vettek részt, és őnekik ez komoly bevételt jelentett, és gyakorlatilag most elveszett. Tehát imádkozzunk értük, és majd hirdetéssel leszünk, hogyha visszajeleznek, hogy van valami konkrét dolog, amiben szívesen vennék a mi testvérgyülekezeti segítségünket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró éneket hirdetek. Befejezésül énekeljük a 834. dicséretünknek második és harmadik versét. Tehát 834. dicséret, második és harmadik verszak. Ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet a fényinél.